Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre nem látunk nagy elmozdulást a magyar részvénypiacon. A BUX Index most 0,1%-os gyengülésben van a tegnapi záráshoz képest, és a vezető papírok többségénél sem látszik igazán nagy elmozdulás. Az OTP 0,5%-os gyengülése az, ami elsősorban lefelé húzza a piacot. 18.300 forinton állnak most a bankpapírok. A többi blue chip közül a Richter 0,1%-os minimális erősödést mutat, 8.785 forint. Kerül. A Magyar Telekom 438 forinton stagnál, míg a MOL árfolyama szintén stagnál 2400 forinton áll, akár csak tegnap délután.
Mire számítotok? Milyen piacmozgató hírre a mai nap folyamán?
Néhány perccel ezelőtt közölte a KSH az augusztusi inflációs statisztikát, ez volt a mai nap legfontosabb adat a magyar szempontból. A vártnál magasabb 4,9%-os volt augusztusban a pénzromlás üteme, az elemzők előzetesen 4,7%-os inflációra számítottak. Más igazán fontos makrogazdasági adatra ma nem számítunk, holnap érkezik majd az Európai Központi Bank kamatdöntőülés, ami meghatározó lehet a devizapiac szempontjából.
Köszönöm, Beke Károly, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elemzői várakozásoknál gyengébb volt az ipar teljesítménye júliusban, bár a bővülés 8%-os az előző évhez képest, havi alapon 0,5%-os a csökkenés, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Alapvetően gyengébb lett az ipari termelés annál, mint amit előzetesen vártak az elemzők. Ugye a 8% az megtévesztő, hiszen továbbra is egy olyan időszakban vagyunk, amikor az egy évvel korábbi viszonyítási alapunk még azért rendesen a koronavírus válság időszakát jelenti, tehát nagyon mély a bázis. Már nem annyira, mint mondjuk április-májusban, de még júliusban is lényegesen alacsonyabban volt az ipari termelés annál, mint amit korábban megszokhattunk. Ugye az ipar volt az egyik leggyorsabb szektor egyébként, amelyik kilábalt a koronavírus válságból, de mégis tavaly júliusban még azért egy elég mély bázis az összehasonlítási alap. Érdemesebb inkább azt kiemelni, hogy idén júliusban 0,5%-kal csökkent az ipari termelés az előző hónaphoz képest, és ez már a második egymás követő hónap, amikor a szektor teljesítménye esik. Ez ugyan nem drámai, de mindenképpen egy visszafogottabb növekedési tendet sugall a korábbiaknál.
Mi lehet ennek az oka? Például oka lehet-e a globálisan jelentkező chiphiány, ami miatt már itthon is, de külföldön is, de ugye most magyar adatról beszélünk, többször kénytelenek voltak az autógyártók leállni, kényszerszünetet beiktatni.
Igen, ugye az iparunk alapvetően egy exportorientált szektor, mivel azt látjuk, hogy a kapacitások megvannak, sőt, ugye a beruházási számok azt sugallják, hogy további fejlesztések csőben vannak, tehát nincs arról szó, hogy ne tudnánk termelni, ha nem akarnánk. Ezért valóban a világgazdaságban megfigyelhető különböző súrlódásokkal, szállítási nehézségek, áremelkedésekkel, de különösképpen az áruhiánnyal lehet összefüggésbe hozni ezt a jelenséget. Ez nyilván részben kihat a keresletre is, de valószínű, hogy ahogy ön is említett, hogy a chip ellátási problémák vagy egyéb áruhiányok egyszerűen a termelést akasztják meg. Ugye a legnagyobb feldolgozóipari ágazatunk a járműipar, azt hírek szerint többször is leállásokkal volt kénytelen reagálni arra, hogy egyszerűen nem volt elég félvezetője, és ez ugye megakadályozta azt, hogy kész terméket gyártson. Most azt nem látjuk még, hogy júliusban mennyi ennek a hatása, hiszen a jövő heti részleges adatokban láthatunk majd ágazati bontásokat, de majdnem biztos, hogy ez az egyik fontos eleme lehetett annak, hogy az ipar most tulajdonképpen így gyengélkedik. Nincsen igazából, mondom, nagy baj, mert van még azért egy lanyha növekedési trendje, nem tudott meg ettől az utolsó két hónap gyengébb adatától, de mindenképpen azt mutatja, hogy nem tud olyan gyorsan visszatérni a válság előtti kibocsátási pályára az ipar, mint hogy korábban azt számítottuk.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Kelemen Zoltán, a Világgazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Legújabb írásodban az agrárexport helyzetével foglalkoztál az első féléves KSH adatok alapján. Mit mutatnak a számok?
Valóban az első féléves agrárkülkereskedelmi adatokat kaptam meg, nem közvetlenül a KSH-tól, hanem az Agrártárcától. Nagy István miniszter úr mutatta be ezeket a számokat, illetve adatokat. A legmarkánsabb megállapítás az, hogy az első fél évben nagyobb mértékben emelkedett a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek exportja, mint a behozott a luk. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy az export 8%-kal, az import pedig 2,8%-kal nőtt az előző év első 6 hónapjához képest, ami ugye azt jelenti, hogy a szaldó, vagyis a külkereskedelemből származó többlet emelkedett, mégpedig ez elég jelentősen 18,6%-kal. Hogyha még számszerűsítünk, akkor elmondhatjuk, hogy az export közelíti az 5,2 milliárd eurót, ami egy 8%-os növekedés, mint mondtam, az import pedig csaknem 3,3 milliárd euró.
És hogyan alakult az export szerkezete? Vannak-e adatok, amiből ezt látjuk?
Igen. Ugye hagyományosan el szokták mondani, hogy a magyar agrár, illetve élelmiszeripari export szerkezete az egyelőre még nem a legegészségesebb olyan szempontból, hogy az alapanyagok, tehát gabona például, élőállatok, de elsősorban a gabona az nagyobb arányban van jelen, mint a feldolgozott, magasabb hozzáadott értékű termékek, amelyeknek egyébként a részaránya az utóbbi időben növekedett, de még itt azért bőven van tartalék. Viszont még egy kicsit visszaugornék az adatokra, hogy ezt a 8%-ot, vagyis erre a 8%-os növekedésre mondhatjuk azt, hogy ez végülis nem egy nagy meglepetés, hiszen a bázis, ugye a tavalyi első fél év az azért tartalmazott egy erősen covidos második negyedévet, amikor ugye az élelmiszer szállítmányok, vagy a különböző külkereskedelmi termékforgalmak ellehetetlenültek. Viszont hogyha a 10 éves, illetve 2010-re visszamenőleg nézzük ezt az adatot, illetve úgy értékeljük, akkor azért egy dinamikus emelkedés látszik, hiszen 2010 első fél évéhez képest a 2021 első fél éve az exportban 97,5, az egyenlegben pedig 100,5%-os növekedést jelent. Még egy érdekes adat, ugye, ami az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét jól jelzi, azon túl, hogy egyébként, hogyha visszaemlékszünk a Covid-ra, akkor ugye arra is emlékezhetünk, hogy pánikvásárlások idején egy-két nap ugyan kiültek a polcok bizonyos termékeknél, de hosszabban tartó áruhiány nem volt. Szóval a nemzetgazdasági jelentőséget azt is jelzi, hogy ez a pozitív szaldó, ugye, amire utaltam, ez a nemzetgazdaság teljes külkereskedelmi többletének több mint a felét teszi. A nemzetgazdaság teljes külkereskedelmi pozitív szaldójának harmadát, felét a mezőgazdaság, illetve az élelmiszergazdaság adja.
Köszönöm. Kelemen Zoltánt, a Világgazdaság szerkesztőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy kormányzati körökből származó értesülések szerint 2022. június 30-áig meghosszabbították a hitelmoratóriumot a rászoruló ügyfelek számára. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július óta igényelhetik a vállalkozásokat, talpraállásukat támogató Széchenyi újraindítási hitelt. A nyári bevezetés és a szigorú feltételek azonban aggodalomra adhatnak okot a konstrukció sikerével kapcsolatban. Még kérdés, mennyire jönnek lendületbe a vállalkozások, ha hitelfelvételről van szó. A vonalban Szabó Norbert, a Sberbank mikrovállalati üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogyan teljesít eddig az újraindítási hitel?
Az első két hónap tapasztalata alapján úgy látom, hogy a Széchenyi Kártya program plusz indulásához képest, tehát a tavaly nyáron bevezetett termékcsomaghoz képest, jelenleg az érdeklődés egy mérsékeltebb, nagyjából fele annyian igényelnek hitelt, legalábbis ebben a két hónapban, a július és az augusztusi hónapban nagyjából fele annyian igényeltek hitelt, mint tavaly. Ez a kereslet inkább a korábbi évek szezonális tapasztalataihoz igazítható. Tavaly minden vállalkozás ráharapott arra a forrásra, amit ez a program nyújtott. Sokan akár konkrét fejlesztési cél nélkül igényeltek hitelt. Idén úgy tapasztaljuk, hogy sokkal megfontoltabbak a vállalkozások a hitelfelvételkor.
Jellemzően egyébként milyen célokra igénylik a hiteleket? Melyik termék a legnépszerűbb a palettán?
Jelen helyzetben számomra nem is az a nagy kérdés, hogy melyik a legnépszerűbb termék, hanem inkább az, hogy melyik vesztett sokat a népszerűségéből. A Sberbanknál azt tapasztaljuk, hogy a beruházási hitelekre most sokkal mérsékeltebb a kereslet. Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy az anyagárak állandóan változnak, és ez a kivitelező oldalon okoz egy bizonytalanságot. Valószínűleg emiatt a kisebb vállalkozások, különösen a mikrovállalkozások nem mernek beruházásba kezdeni, különösen nem beruházási hitelekből. Nagy valószínűséggel az történhet, hogy azokat a kivitelezői erőforrásokat, amelyekért a mikrovállalkozások meg a lakosság egyaránt verseng, most inkább a lakossági fogyasztók kötik le, akkor fognak újból beruházásba kezdeni a mikrovállalkozások, hogyha az anyagárak stabilizálódnak és a bizonytalansági helyzet megszűnik a kivitelező oldalon. Ha a folyószámla hitelt és a forgóeszköz hitelt nézzük, akkor az látszik, hogy a legkisebb vállalkozásoknál egyértelműen a folyószámla hitel a fő cél, azt szeretik fölvenni. Ha elmozdulunk a középvállalkozói szektor felé, akkor már ott számottevő részarányt képvisel a forgóeszköz hiteleknek az igénylése is.
Átlagosan milyen összeget és milyen futamidőre veszik fel a hitelt a cégek?
Igen. Azt tapasztaljuk, hogy a tavalyi átlag hitelnagysághoz képest az idén az igénylési összegek azok nagyjából 30%-kal alacsonyabbak. Ez nagy valószínűséggel a hitelfelvételi szándék tudatosságára vezethető vissza. Tehát most tényleg csak annyit igényelnek, amennyire szükségük van. Átgondolják, hogy pontosan milyen összegek szükségesek ahhoz, hogy a likviditási problémáikat megoldják. A folyószámla jellegű hiteleket ebben a csomagban fix 2 éves futamidővel szerződjük le. A forgóeszköz hitelek maximum 3 évre vehetők fel, és egyébként a legkisebb vállalkozásoknál jellemzően dominál a 3 éves futamidő.
És mit jósol a jövőre? Mi a várakozás?
A mikrovállalati szegmensben azt látom, hogy nagy valószínűség ezek az új konstrukciók maximálisan pótolni tudják majd a korábbi hiteleket, tehát ezek teljesen kompatibilisek a Széchenyi program korábbi generációival. A középvállalkozások esetében lesz nehezebb a pótlás, hiszen az NHP-s hitelek kiestek most a piacról, és ott sokkal nagyobbak voltak az elérhető hitelösszegek. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy az utolsó negyed évben, főleg november-decemberben, majd lesz még egy igénylési hullám. Nem lesz akkora, mint a tavalyi, de lesz még egy. És egyébként azt ugye érdemes tudni, hogy ez egy újraindítási konstrukció, egy újraindítási program. A tavalyi az egy mentőcsomag volt, annak a lefutási ideje és az életciklusa sokkal rövidebb, nagyjából 1 évig tartott. Egy újraindítási program az több ideig fog tartani, mint 1 év. Nekem az a várakozásom, hogy ez egy nagyjából 2 éves életciklussal rendelkező generáció lesz a Széchenyi programban.
Köszönöm. Szabó Norbertet, a Sberbank mikrovállalati üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kormányzati körökből származó értesülések szerint 2022. június 30-áig meghosszabbították a hitelmoratóriumot a rászoruló ügyfelek számára. Arról, hogy ez pontosan kiket érint, a fizetési könnyítés október 1-e után is, Sipos Ildikó kérdezte Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét.
A világgazdaság értesülése szerint, amit egyébként a portfóliónak is megerősítettek, valóban meghozta már az érdemi lényegi döntést a kormány a törlesztési moratórium meghosszabbításáról. Ez alapján 2022. júliusáig, vagy június 30-áig bizonyos rászoruló csoportok számára fogják meghosszabbítani a moratóriumot, nekik külön igényelniük kell a részvételt.
Tehát ez azt jelenti, hogy ugye most elméletileg szeptember 30-áig bárki benne maradhatott a moratóriumba, tehát a következő bő két hét arról fog szólni, hogy aki továbbra is szeretne benne maradni, annak egy igénylést kell beadni a pénzintézetéhez?
Igen, igényelni kell a moratóriumnak a meghosszabbítását, és az értesülésnek az is része, hogy melyek ezek a csoportok, akik erre jogosultak lesznek. Egyrészt a gyermekes családok, másrészt a nyugdíjasok, harmadrészt pedig azok, akik a jövedelmük visszaesését szenvedték el. Hogy milyen időszakot vetünk össze, milyen időszakkal, azt pontosan még nem lehet tudni. A vállalatok esetében pedig azok lesznek jogosultak, akiknek a bevétele legalább 25%-kal esett. A viszonyítási időtartamokat még itt sem ismerjük. Ugyanakkor úgy tudjuk mi, hogy nyilatkozni kell mind a bevétel, mind a jövedelem visszaeséséről, ugye a bevétel a vállalkozásoknál és jövedelem a családoknál. Ezt nem fogja ellenőrizni a bank, azonban arról lenne szó, hogy megtámadná a bank az ügyfélnek a döntését, mondván, hogy igenis növekedett a jövedelme vagy a bevétele, akkor ezt az ügyfélnek utólag akár bíróságon is bizonyítania kell tudni.
Most mi a teendőjük a bankoknak? Gondolom még egyelőre várnak a részletszabályokra, és egyáltalán mikor számíthatnak a bankok az ügyfeleknek a rohamára?
Október 1-től él a hosszabbításnak az időtartama, hogy az ügyfelek mikortól tehetik meg azt a nyilatkozatot, ami alapján benne maradhatnak a moratóriumban, azt egyelőre nem tudjuk. Jó volna természetesen ezt még szeptember 30-a, tehát a mostani moratórium előtt lezavarni. Hogy a bankoknak pedig milyen felkészülési kötelezettségük lesz, ezt sem tudjuk pontosan, amennyiben csak nyilatkozatok befogadására, kérelmek nyilatkozatok befogadására kell sor keríteni abban az esetben. Valószínűleg könnyebb dolguk lesz adminisztrációs, informatikai és emberi erőforrás szempontjából is, mint hogyha nekik maguknak kellene ügyfelenként meghatározni azt, ki jogosult és ki nem jogosult a moratórium igénybevételére. Tehát ez mindenképpen egy egyszerűbb megoldás, ez a nyilatkozati kötelezettség az ügyfelek részéről, mint az, hogy a bankok kezdjenek el mindenkit egyesével ellenőrizni.
Arányaiban tekintve még a lakossági ügyfeleknek, illetve a vállalati ügyfeleknek hány százaléka van a moratóriumban?
Hogyha a hitelek arányában, tehát hitelállomány arányában nézzük, akkor háztartásoknál 55%-ról, ez tavaly májusi adat volt, 33%-ra csökkent idén júniusra a moratóriumban lévőknek az aránya. A vállalkozások esetében ugyanez az arány 53%-ról 21%-ra csökkent. Ez a csökkenés egyébként elsősorban annak köszönhető, hogy a bankok hitelállománya növekszik, és az új hitelek nem jogosultak a moratóriumra, csak azok, amelyeket 2020. március 19-e előtt folyósítottak.
Pakó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az államadósság negyede a családoknál van, ez jó hír Varga Mihály pénzügyminiszter szerint, ugyanis a 6000 milliárd forint után járó kamat így a magyar családoknál marad, az államnak pedig kiszámítható finanszírozást nyújt.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Állampapír Plusz, átlépte a 6000 milliárd forintot a megtakarítások értéke. Ez azt jelenti, hogy az államadósság egynegyede ma már a magyar családok kezében van. Itt érdemes emlékezni arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt ez az arány még csak 3% volt. Így azt a kamatot, amelyet a költségvetés kifizet, nem a külföldiek, hanem a magyar családok kapják, visszajut tehát a magyar gazdaság vérkeringésébe. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország a válság alatt is, és most a gazdaság újraindításakor is mindvégig a saját lábán állt, megőrizte pénzügyi stabilitását. A MÁ Plusszal az egész ország jól jár. Adómentes, könnyen elérhető, 5 év alatt több mint 27% kamatot fizet, míg az államnak biztonságos, kiszámítható finanszírozást nyújt.
Varga Mihály pénzügyminisztert hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Alapvetően nem változott a hangulat, továbbra is gyengülésben van a budapesti értéktős, de Bux indexe most 0,3%-kal áll a tegnapi záróértéke alatt, és a vezető papírok is inkább lefelé tartanak, az OTP 0,5%-kal, a Richter 0,6%-kal, a Magyar Telekom 0,3%-kal, míg a MOL szintén 0,5%-kal gyengült.
És a forint árfolyama hogyan alakul?
A forint piacán sem látunk egyelőre igazán nagy mozgást a vártnál magasabb inflációs adat ellenére sem. 0,1%-os gyengülésben van tegnap estéhez képest a forint, így 348 forint 75 fillért kell most fizetni egy euróért. A dollár 294 forint 50 fillérbe, az angol font pedig 405 forint 40 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu